Üdvözlés gyülekezet, örülök, hogy megint itt lehetek veletek, együtt töltjük ezt a szombatot. Szeretem, amikor itt tere van a gyülekezet, és hogy üdvözlöm külön Zoliékot, és talán ti vagytok most, akik a legritkábban vagytok köztünk, örülünk, hogy itt vagytok, és gyertek máskor is. A mai délelőttön egy olyan alapigét idézek, nem is olvasok, ami olyan rövid, hogy ti is tudjátok, fejből rá fogtok is venni. Így hangzik, hogy a Krisztus szerelme, le tudjátok fejezni, szorongat minket. Ugye ezt mindjárt ismerjük. Azon gondolkoztam, ez az igénk, az alapigénk és a vezérgondolatunk, hogy talán nem tudás azt mondani, hogy a keresztény életnek és a keresztény szolgálatnak ez a jelmondata, vagy az alapigé, vagy az alapgondolata lehetne. A Krisztus szerelme szorongat minket. Tudjátok azt is, hogy ki írta ezt, ugye? Már az emberi lejegyzőre gondolok. Az a Pál apostol, aki ugye a szombatiskolánkban is éppen főszerepet játszott, ha lehet így mondani. Ugye azt mindjárt tudjuk, hogy Pál apostolnak a munkásságával mennyiségileg és minőségileg így alakult, hogy nem igen betegszik semmi, amit ember csinálta, talán mondta, hogy a Luteré valahol a Biblián kívüli világból. Ugye a bibliai könyvek közül olyan sokat talán csak Mózes itt, már mint terjedelemben, tehát most nem darabra értem. Ugye éppen most tanuljuk, hogy mi mindent be nem járt egészségedre. Ma volt ez egy kérdés, hogy 2400 kilométer csak az első szakasz a harmadik útnak, hogy az mennyire reális. Hát nem tudom, nem mértük még, majd délben megbeszéltük, hogy megmérjük, de valószínűleg reális. Tehát emberileg felfoghatatlan az a mennyiségű munka és szolgálat, a szolgálattal járó utazás és fáradtság és küzdelem, amit ő átélt. A hatása is úgy a kortársak körében, mint a mai napig haton az igén keresztül, és joggal merül fel az a kérdés, azért kerekítettem ezt, hogy feltegyek egy komoly kérdést, hogy ülj oda, Szabolcs, az jó ötlet. Jajam, persze. Tegnap megnéztem az az igazság a Nágocsi beiktatás videóját, és állítom, hogy nagyon rossz, hogy a Szilveszter mögöttem ült, és így félig így beszélek, és a mikrofon akkor mindig ott elhalkult. Most a Dead Hírhálóban volt a linkje, ha érdekel titeket. Szilvási Csaba testvért iktattuk be a Nágocsi körzetben. És egy tanúság volt nekem is utóbb. Tehát azért szerettem volna kidomborítani azt, amit úgy is tudunk, és amit a szombatiskola most előkészített megint így a fejünkben, most ezzel foglalkoztunk pálmunkásságával, hogy egy fontos kérdést fel kell tennünk, nem tudom, feltesszük-e, hogy mi volt a titka. Tehát, hogy hogyan volt ő erre képes. És azt mindjárt tudjuk, a világban is tudják emberek, hogy ha valaki motivált, ha van komoly motivációja, akkor nagy dolgokra képes, ha nincs motiváció, akkor még ha amúgy meg is vannak a feltételek, nem működik. Ha Pál hozhatott sporthasonlatot, én is hozok. Várjuk, még elmegy az Express. Vannak olyan foci csapatok, akik nagyon jó játékosokból állnak, de rossz napot fognak ki, nem motiváltak, és akkor bizony sokszor kikapnak olyanoktól, akik gyengébbek elvileg, de nagyon hisznek a győzelembe, vagy nagyon szeretnének győzni. Sokat jelent a motiváció. És ugye milyen szép a Bibliában ez, hogy Pál apostol nem titkolja előlünk a titkát, ezen a ponton leírta, hogy mi áll az ő szolgálata hátterében, minek köszönhető az, hogy ő lankadatlanul teszi ezt évek hosszú során keresztül, a legkülönbözőbb akadályokkal megküzdve. És azt olvassuk ugye, hogy a Krisztus szerelme, ugye Károly, hogy tehát egy fokozott formája a szeretetnek, az szorongat bennünket. Érdekes különben, mert a szónak ebben a formájában nem egyértelmű, hogy ki szeret kit, nem? Mert ez oda-vissza lehet, tehát az, hogy az a tudat, hogy Krisztus annyira szeret bennünket, vagy az az érzés, amit én érzek Krisztus iránt. Én a kettőnek van szerintem létjogosultsága, de azt is tudjuk főleg Pál apostoltól, hogy melyik volt előbb. Mert ő előbb szeretett minket. Tehát a Krisztus irántunk való szeretetére csak válasz tud lenni az a másik változat, ugye, ami benne van magyar szóhasználatban, legalábbis ebben a fogalomban, és megkockáztat, hogy mindig az első az erősebb. Tehát a Krisztus irántam való szeretete, megmentő szándéka, aminek bizonyságát is adta többek közt a kereszten, főként a kereszten. Azt értjük meg Pál apostol munkásságából, hogyha megértjük a Krisztus irántunk való szeretetét, és erre egészséges választ adunk, és nem csak szóban, ahogy sokszor mi a szeretetet kezeljük, hogy szóban szeretünk, sőt, még érzésben is szeretünk. Na de aztán mi van? Pál apostolnál aztán mi jött? A szolgálat. Az a fajta szolgálat, amit ismerünk, amire hivatkoztam. Olyan dolgokra képesít a Krisztus szeretete, amire nem lennénk különben képesek. Ezt már Ézsaiás is leírta, emlékeztek rá, egészségem. Ézsaiás 50, Ézsaiás könyv 53. fejezetében azt olvassuk, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg. Tudjátok, hogy mire utal? A bűnből, nem a fizikai betegségeinkből, az egy más dolog, az a gyógyító kegyelem, hanem azt mondja, hogy a bűneinktől nem tudunk megszabadulni akkor sem, ha erkölcsileg egyetértünk Istennel. Akkor sem, ha szenvedjük a bűneink következményét keserűen újra meg újra, és a józan ész azt diktálna, hogy hát akkor abba kell hagyni, nem? És azt mondja, hogy olyan nyomorult az állapotunk, hogy sem észszerű érvek, sem egyéb körülmények nem képesek nekünk erőt adni arra, hogy legyőzzük az életünkben a kísértést és a bűnt. Ézsaiásnál azt mondja az ihletet ége, hogy egy valakinek a szenvedéssel tekintve. Ha megértem, hogy ő szenvedett ártatlanul ezért, azt szenvedte, amit szenvedett, az nem a világ bűneiért szenvedte, persze azért, végső soron, az az eredője a vektornak, hogy így mondjam, de nekem mindig a személyes a lényeg belőle, hogy abban ott volt a tied, az enyém, mindegyikünké, és nekem ez azért érdekes, nem a többieké, akkor ennek az egy dolognak tud visszatartó ereje lenni, amikor a kísértés jelentkezik az életemben. Krisztusért nem teszem meg. Magamért még lehet, hogy megtenném, akkor is, ha tudom, hogy mi a vége. Hogyha ez ilyen fontos kérdés, akkor most felteszek egy még személyesebbet, hogy mi elmondhatjuk-e, hogy bennünket is szorongat a Krisztus szerelme. Bocsánat, hogy személyes vagyok, nem kell hangosan válaszolni senkinek, de ezt fel akartam tenni ezt a kérdést. Általában én is emlékszek meg egy kérdéssel, hogy ha szorongat, nem tudom, mit válaszoltatok magatokba, ez a ti titkotok. Azon gondolkozom, hogy mondjam az enyémet, majd mindjárt mondom, de majd a következő kérdések után. Hogyha szorongat is, akkor megkérdem tőletek, hogy annyira szorongat, ahogy Pál szorongatta? Tehát aki úgy érzi, hogy szorongatja a Krisztus szeretete. És bocsánat, azt még nem mondtam ki, ez fontos, hogy és őt ez a szolgálatra sarkalta. Tehát erről egy tevékenységre. A szorongat az mit jelent? Hogy valami, általában ez egy negatív szó a magyar nyelvben, hogy valami szorongat. Tehát ez nem a szabadság érzete, ez nem a komfort, nem a békesség, nem a kényelem. De ebben az esetben ez egy pozitív fogalom szerintem, mert azt mondja, hogy nem hagy nyugodni. Nekem mennem kell, nekem tennem kell. Engem ez késztet előre. Erre mondtam, hogy ez a titka a szolgálatának. Tehát ilyen értelme pozitív ebben az összefüggésben a szó. És ezért kérdés az, hogy ha aki úgy érzi közülünk, hogy őt is szorongatja, akkor mégis elmondom, hogy én nem mertem volna hirtelen rámondani ezt, hogy engem szorongat. Hogyha mondjuk ahhoz mérem magam, meg egyáltalán. Valami van. De azért talán annak mégsem merném mondani. Szorongat-e bennünket annyira, mint Pált? Tehát ez a második kérdésem. Tehát ha úgy érzik, hogy szorongat, és én elfogadom, és tiszteletben tartom, és magamról sem mondhatom, hogy semmi nincs ebből, de olyan távolinak érzem a Pálétól, hogy ezért vagyok dilemmában, hogy mondhatom-e. És most jön még egy fontos kérdésem, hogy folyton szorongat-e, vagy szakaszosan szorongat? Értitek, hogy mire gondolok? Vannak a kipontozott vonalak, meg a folytonos vonalak. Tehát, hogy időben, hogy ez nap mint nap van jelen az életemben, így nem hagy nyugodni, vagy vannak intenzívebb, tisztább, világosabb lelki napok, szakaszok, pillanatok az életemben, ahol ez tényleg megjelenik, és érzem, hogy erővel, én is érzek ilyet elárulom néha, de nem tud állandósulni valamiért. Azért nem kérdezek butaságokat, nem? Már nem azért, csak... Tehát, hogy azért életszerű dolgokat kérdezek. Most akkor megkérdezem visszafelé, Pálnál ez folytonos volt, vagy szakaszos?
Folytonos.
Én folytonosnak látom. Nem tudunk minden napot Pál életéből, de csak folytonosnak látszik, akár honnan nézem. Már csak azért is, mert én úgy gondolom, hogy ez folytonos, ebben vesz egy lendületet az ember. Tehát ez nem csak úgy van, hogy van statikusan minden nap, hanem egyre inkább erősödik, ha folytonos. Ha szakaszos, akkor mindig előről kell kezdődjön, nem tud lendületet venni. Hát akármit is mondtatok magatokba, az a kérdésem, hogy szerintetek mind látszik, hogyha szorongat bennünket. Ugye azt olvassuk a Bibliában, amikor beütöttek a farizeusok, akkor az arcukat eltorzították, nem magától torzult el, próbálták mutatni, hogy lássák a többiek, hogy most nagy gond van. Tehát most. És nyilván nem erre gondolok, a szorongattatás nem az arcán látszik az embernek, hanem a tettein, a viszonyulásán. Krisztus szerelme szorongat és sarkall a személyes életemben a bűnnel szembeni küzdelemben, lásd Ézsaiás, a sebeivel meggyógyulunk, de szorongat és sarkall ugyanakkor a, a szolgálatra, tudnélik a misszióban a másokért való szolgálatra, nem hagy nyugodni. Krisztus szerelme nem hagy nyugodni bennünket. Hagyj legyek egy picit most, tehát egy pessimistának tűnik, nem tudom mi, de most én abból indulok, hogy mi van, hogyha nem mindenki mondta azt magában, hogy annyira szorongatja, mint Pál apostol. Akkor felteszem azt a kérdést, hogy mit tegyünk ilyen esetben, ha úgy érezzük, hogy hiányosság van az életünkben, akár szakaszosan, akár folytonosan, hiány. Mit tegyünk ilyenkor, tehát mit tegyünk annak érdekében, hogy szorongasson. Kin múlik az, hogy a Krisztus szerelme szorongat-e minket? Krisztuson múlik, vagy rajtunk múlik? Na most el viszont kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Hát Krisztuson nem nagyon múlhat. Ő már egyszer eljött, megáldozta magát, megmutatta a szeretetét. Az a fajta szeretet az nem lankad. Mindenütt azt olvassuk a Bibliában, hogy ő most is szeret minket. Ő most is közben jár értünk. Tehát nála nincs szó arról, hogy megfakult volna ez a szeretet. Hát akkor, figyeljetek, én szeretem a matekot kizárásos alapon, és kettőnk viszonyában csak mi maradunk, nem? Felelősek. Akkor rajtunk múlik. És miért múlik rajtunk? Azért, mert az a szeretet az változatlan, amivel szeret bennünket. De hogy ez leképeződik az életünkben, hogy ebben napi szinten megerősödünk-e, hogy a belső szorongattatásunk, az ő szeretete általi szorongattatásunk nap mint nap újabb impulzust kap-e, erőt kap-e, az kim múlik? Az rajtunk múlik. Ő nem tud más tenni, ő szeret, de hogyha valaki nem akar tudomást venni erről a szeretetről, ha valaki nem teszi ki magát ennek, ha valakit... Most az jutott eszembe, hogy kézen süt a nap, hogy valaki azt mondja, hogy mint én is ilyen sápadtarcú, hogy a napon nem lehet lebarnulni. Hát itt bent nem, de hogyha valaki kimegy, és más bőre van, mint nekem, annak sikerül. Bocsánat, egy kicsit hasonló, hogyha kiteszem magam a szeretetének, akkor az hatni fog. Ha naponta kiteszem, az naponta fog hatni. De ha ez a felület nincs meg, akkor hiába szeret engem, az én tudatomig, az én érzékelésemig, az én lelkemig nem fog elhatni. Ezért igaz az, hogy rajtam múlik, hogy szorongat engem a Krisztus szerelme. Hát szerintetek csak Pált akarta szorongatni ez a szeretet? Csak Pál volt ilyen rendellenes, hogy őt szorongatta a Krisztus szeretete? Mindenkit szorongat a Krisztus szeretete. Lehet, hogy nem egyformán éljük meg, nem egyformán jelenik meg, de nem hagy nyugodni. Mikor Luthernak azt tanácsolták, hogy szerintük jobb ötlet nem menni borzba, mint menni, mert valószínűleg ki fogják végezni, és úgy jár, mint Hus, akkor azt mondta Luther, hogy na, de hát nem teheti. Hát ez nem úgy van, hogy mi a reális, meg a racionális, meg a biztonságos. Azt mondta, hogy ha ő nem megy, akkor ki fog beszélni az evangéliumról. Ugyanaz a helyzet, csak ő nem mondta ki, de ugyanaz nem. A Krisztus szerelme, az evangélium szeretete, az emberek megmentésének a gondolata, a lehetősége nem hagy nyugodni. Én nagyon sok párhuzamot látok a két személy között. Nekem van egy ilyen titkos személyes élmény, hogy elég közel fognak állni a trónhoz. Ugye van egy ilyen nagy küzdelem, hogy majd ott azok állnak, akik a legtöbbet tették a Krisztus ügyért, meg akik nagy fordulaton mentek át, hát mind a kettőre igaz. Luther is bizonyára ezt élte át, ugye mondhatjátok, hogy persze szerzetesként könnyebb dolga volt, mert ráért, hogy naponta kitette magát a Krisztus szeretetének. Ugye tudjátok, hogy azt írja, aztán a Nagy Küzdelem című könyvben olvastam, de lehet, hogy máshol, hogy a kolostorban volt egy Biblia, le volt láncolva, tehát nem így volt, mint otthon, hogy tudod, hogy leveszed, már levenni is teljesítmény volt különben az akkori könyveket, tehát olyan mérete volt, és ő naponta olvasta, sok szerzetessel ellentétben. Lehet, hogy mondtam már nektek, de azért hadd mondjam el megint egy példa a világból. Van egy Dolph Lundgren nevű színész, egy svéd színész, ilyen Z-kategóriás filmben játszik, ez az én véleményem, tehát nagyon gyenge film, de hát megél belőle, úgyhogy ez az ő dolga. Nem is nagyon tiszteltem sokáig, általában ilyen csihi-puhi, tehát egy nagy darab szőke svédet képzeljétek el, és osztja az ütéseket. És aztán olvastam róla, hogy egy vegyészmérnök, aki öt nyelven beszél, és feketeöves karate, és a valóságban, tehát nem a filmen feketeöves, a valóságban. És egyszer hallottam, hogy betörtek hozzájuk, és meglátták a képet, a feleségét megkötözték, három betörő volt, valahol Spanyolban, még szigeten, ahol laknak, Mallorcán, nem tudom, hol. És amikor összecsomagoltak mindent, meglátták a képet az éjjeli szekrényen, ott volt a feleségével, akit megkötöztek, és megkérdezték a hölgyet, hogy ő a férje, és mondta, hogy igen, és akkor kicsomagoltak mindent, és elmentek. Annyi filmet láttak, hogy nem akartak úgy járni, vagy tudom is sem. De ez megtörtént különben. De amért idézem, és ami engem nagyon meglepett, és szeretném átültetni a párhuzamát ide az életünkbe, ő azt nyilatkozta, tényleg jó karban van, ő már 60 fölött van szerintem, de hát nagyon jó karban van, azt mondta, hogy ő naponta egy órát rászán arra, hogy karban tartsa magát fizikailag, tehát edz, vagy nem tudom, minek mondják ezt, és mondja, hogy, és utána 23 órán át élvezi az előnyeit. A világ fie maguk nemében ugye elégesztesek, tehát ez tiszta közgazdaságtan, nem, hogy egy óra befektetés, 23 óra haszon, és ez naponta. És tényleg látszik rajta, hogy hát ez hat, tehát működik nála. És azon gondolkoztam, hogy ez teljesen megfelel annak, amit Ellen White ír, csak más összefüggésben, hogy szokták mondani, hogy van, aki nem csak, hogy is szokták mondani, hogy néha agyra is kéne gyúrni, vagy lélekre, tehát hogy ne csak a testével legyen valaki elfoglalva. Ellen White meg azt mondja, hogy töltsünk el naponta egy órát. Azt is mondhatná, hogy Krisztussal, de nem így fogalmaz. Azt mondja, a kereszt lábánál. Ez egy konkrét minőség. Tehát, hogy a Krisztus halálánál időzve. Miért? Mert az élő Krisztussal lehet szimpatizálni. Hát ki az, akinek nem szimpatikus? Rengeteg követője volt különben. Akkor is. Nagyon szimpatikus volt és vonzó volt. De a halála, akkor már nem volt olyan vonzó, ti is tudjátok. Nem csak azért, mert féltek, hogy úgy járnak, hanem a szenvedés. Az, hogy a követés is szenvedés jelent. És nem vették észre, hogy az igazi szeretet az nem a beszédében nyilvánult meg, hanem a halálában. Mert hogy helyettünk halt meg. Értünk halt meg. Amikor azt mondja Ellen White, hogy naponta egy órát a kereszt lábánál, akkor valahol valami olyasmire gondol, hogy úgy lenni Krisztussal naponta egy órát, hogy annak valahol a möge, a középpontja, a lényege, az ő szeretetének a megnyilvánulása legyen, amit leginkább a halálában látunk. Nem véletlenül mondta azt Jézus Krisztus is, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nincs élet bennetek. Ezek súlyos szavak. Azért mi hívő emberekként szerintem ismerjük tapasztalatból azt is, amikor van élet bennünk. Nem kell hangosan válaszoljatok, de nem baj, hogyha bolygatok. Tehát ismerjük azt, amikor érezzük, hogy erősek vagyunk, mert van kapcsolat, és érezzük, amikor akaratunk ellenére a sok teendő ki tudja, meglazul ez a kapcsolat, nem ugyanazok vagyunk. Tehát ez egy, nem egy költői beszéd, amit mondott, hanem ez valóság. Ha vele vagyunk, ha testét és a vérét isszuk, ez ugyanaz a gondolat, mint White, hogy a halál összefüggésében, akkor erősödünk, ha nem, akkor gyengülünk. Azt is mondta Pál, hogy a keresztről való beszéd. Figyeljétek meg, nem Krisztusról, keresztről való beszéd, a Krisztus keresztjéről való beszéd. Azt mondta, hogy a görögöknek bolondság, az egész, a zsidóknak botránkozás, én ahogy már messiás. Azt mondja, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek az ereje. Összefüggenek, nem? Tehát, mintha egy gyöngy füzér lenne, hogy fűzött fel, hogy mindegyik ige ugyanazt erősíti a számunkra. Tény, hogy már az élet például a tanítása is táplálja a lelkünket, de igazán a halál az, ami táplálék a léleknek, ami az alap, ami a lényeg. Mikor belegondolunk abba, hogy ki is ő, amikor azt mondjuk, hogy teremtő és úr. Emlékeztek, úrvacsorán olvassuk a lábmosásnál, és jól mondjátok, mert az vagyok. Csak az a kérdés, hogy a szavak mögött mi van a fejedben, mi van a lelkedben, mennyire úr. Mennyire ura a te életednek? Amúgy úr, az nem kérdés, meg is fogja mutatni. De hogy a te életedben mennyire tud úr lenni? A világegyetemben úr. Ugye azt írtam ide magának, hogy mihez képest Mátyás áruhába. Az se volt egy rossz dolog, ugye? Hétköznap értelemben nagy dolog volt, hogy egy uralkodó ezt vállalta elment. De milyen az, amikor a világegyetem ura jött el közénk? És nem csak áruhát vett, hanem emberfiaként, emberi testet öltött magára. Ide írtam magamnak, hogy az örökkévaló kategóriák mit mondanak nekünk egy mulandó világban. Itt élünk egy mulandó világban, mindenfelül ez ér bennünket. És tudni azt, amit a Biblia mond, hogy itt örökkévaló kategóriák vannak. Mondom, hogy mire gondolok. Örök élet. Ez mit mond nekünk? Örök élet a miénk, nekünk. Örök élet a másoké, ami a missziónktól is függ, hogy mit teszünk másokért. A szeretteink örök élete. Vagy az örök, végleges, egyszer s mindenkori elmúlás, amiből nincs visszaút. A miénk, a másoké, esetleg a szeretteinké. Tudjátok, én azt figyeltem meg, most jutott csak eszembe, hogy ezt mondtam nektek, hogy egy világi embernek nehéz az örök életet elképzelni. Mert hogy másba gondolkodik, ő eleve abban gondolkozik, hogy itt cakumpak egyszer vége lesz. Erre mondtam azt különben más ráckom, hogy gondoltam, hogy az egész más az, ahogy most gondolja, hogy vége lesz, és más lesz a végén odállni az Isten ítélőszékére, hogy kedves fiam, neked tényleg vége lesz. Egész más lesz úgy, hogy megcsillan az, hogy de hát tényleg lehetett volna más, de hát sajnos nem lehet. Ugye? Tehát ez két külön dolog, amit most gondol egy ateista ember a végről, tehát az élet befejezéséről, és amit úgy fog gondolni, hogyha tényleg kimarad, és megtudja, hogy de tévedett, de most már ez marad. De amiért ezt mondtam, az az, hogy egy világi embernek az örök élettel nehéz szóba állni. Tudjátok, nekünk hívőknek szerintem az örök kárhozattal. Mert nem ebben gondolkodunk, nem? Hát mégiscsak optimisták vagyunk, hogy hát reméljük, hogy, és én is, és helyes, legyünk is. De azért mondjuk ki, hogy ez a két pólus, ez reális esély minden ember életében, és mind a kettő örök. Nem csak az élet örök, az elmúlás is az. Azt hiszem anódnak meg katódnak hívják a fizikában ezeket, ahol kicsapódnak ugye a részecskék elektromos töltés szerint. Nekünk az a jó, hogyha az örök kárhozat, mint lehetőség a maga erejével tol bennünket afelé, ami az örök élet, és ami vonz bennünket a maga erejével, ha komolyan veszünk. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy a szorongattatásban, amiről itt Pál beszél, szerepe van annak is, hogy mennyire gondolkodunk mi ezekben a kategóriákban. Úgyhogy igen, mulandó életet élünk itt ezen a földön. De az örök élet reménységében, és azért, hogy az örök kárhozatot elkerüljük mi is, meg azok is, akikért fáradozunk, akik fontosak nekünk, akiket szeretünk, amiben különben végül is minden ember beletartozik. Az egy nagy kérdés itt, még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az örök élet, az örök kárhozat, az hitvallás az életünkben, vagy olyan jelenlévő gondolat, ami motorként hajt bennünket előre. Higgyétek el, hogy a Krisztus szerelme szorongat, abban az ott van a periférián valahol ez a gondolat, hogy mert hogy ez a tét, ennyi a tét, örök tét van. Néha úgy elgondolkozom azon, hogy mennyi az élet. Egy-két tapasztalatot engedjetek meg. Nemrég voltunk Székesfehérváron egy szolgálati lakást meg vétel céljából megnézni, kis Szilveszter testvérőt, ismeritek Szilvesztert. És mondja nekem, hogy olyan trauma volt az út, neki hát nem így mondta, de erről beszélt. Jöttek Nágocsról, aztán Tap felől jöttek fel végül valami miatt, és mondja, hogy az úton azt látták, hogy éppen volt egy autóbaleset, de úgy, hogy még porzott a légzsák. Tehát látták a kocsit, egy, azt mondja, hogy BMW volt belefúródva a töltésfalba, lepörgött az útról, összeütközött azt hiszem egy Peugeot-val, hát annak nem volt orra, mert lefényképezte, szélvezte, mert hogy megállt, tudjátok, önkéntes tűzoltó, és akkor ő automatikusan, hogy is mondják, ez egy szolgálatba helyezte magát, szokták ezt mondani az ilyen cégeknél. Tehát ő rögtön ment menteni, és szemből jött Siófok felül egy másik tűzoltó, szintén civilben, és az is. Tehát milyen kegyelem, hogy pont jókor odaért két tűzoltó, áramtalanították az autókat, egy harmadik autó is sérült, de abba csak inkább, hát ilyen pszichés lelki traumát éltek át, a benne lévők fizikait nem. Gyerekek voltak mind a két kocsiba, a gyerekek nem sérültek meg, egyikbe se be voltak kötve. A BMW sofőre, német BMW volt, az viszont nagyon beszorult a kocsiba. A feleségének eltört a lába, de ki tudott szállni, de a srácot annyira összenyomta, hogy torzult a kocsi eleje, hogy azt mondja a Szilveszter, hogy nem tudott más csinálni, csak ott guggolt mellett, és fogta így oldalról így az arcát, hogy nyugtassa. Német volt a srác, ugye ő nem tud, tehát nem tudtak beszélni se egymással, próbált valamit, és mondja, hogy annyira előtte van a szeme, hogy olyan hálásan nézett rá vissza, hogy hát nincs egyedül ebben a szörnyű helyzetben. És aztán megjöttek a hivatásosak a berendezéseikkel, aztán majd valahogy kivágják, de azt már nem várta meg Szilveszter, hogy ki is vágják, és arról beszéltünk, hogy mennyi az élet. Nem tudjuk, mi lett velük, csak reméljük, hogy megmarad, de nem biztos a férfi is, egy fiatal család volt gyerekekkel, hogy elindulsz valahová, és nincs garancia rá, hogy odaérsz emberileg. Hát ami ma van, nem tudom, jártok-e utakon, hát néha tényleg rémes, amit emberek művelnek az utakon. Nagyon megérintett, amikor ezt mondta. A másik talán nem baj, hogy elmondom nektek személyesen, nemrég átértem én is egy olyan traumát, hogy van itt a kezemben egy ilyen nagyon egyszerű bőrelváltozás, és mindig vannak cikkek nyáron, tudjátok, arról, hogy a nap a veszély, a melanómának a veszélye, tehát rossz indulatú bőrelváltozás. Hát annyira ismertek, hogy én kockáztatni nem szoktam. Tehát gyerekkoromban egyszer-kétszer megégtem, azóta nem vagyunk nagy barátságban a nappal. De hát azért vannak ezek, és nem vagyok könnyelmű vele, de egy pár éve elmentem egy orvoshoz, megnézettem vele, konkrétan mondta, hogy hát nem, nevetett, hogy ez nem az jó. Megint olvastam több cikket a nyáron, hát mondom, már úgy is akartam menni, és akkor elmentem, és olyan rossz tudott, hogy tudjátok, Balatonon volt egy lelkésztábor, és előtte kötöttem le egy időpontot tatabányai bőrgyógyásza, akkor olvas már megint a cikket, új impulzus volt. Én mondta, hogy másnap jöhetek, na hát másnap nem tudom, akkor már Balatonon vagyok, mondják, akkor egy hét múlva, és akkor egy hetet tudod ebbe a csengőfázba eltölteni, most, de most mi lesz, mi nem lesz. Juhász Zsolti barátommal már készültünk dietetikailag, hogy mit tegyek, mit ne egyek, hogyha vágják, akkor ne szóródjon, tudom, és ilyen nagyon vad dolog, úgy nagyon ijesztő. Egyébként minden ismérve ráillik, tehát szabálytalanság, tarkaság, minden. És hát én, nekem van ez a beállítottságom mindenben, hogy én végig gondolom, meg rákészülök, és itt én arra készültem rá, hogy lehet, hogy záros határidővel távoznom kell emiatt, de komolyan gondoltam. És ezt a hetet, ezt ebbe a helyébe töltöttem, és nagyon sokat gondolkoztam ott a Balatonnál, és azért, hogy jó volt a tábor, ezzel ki tudja, hogy mennyi van még hátra. Aztán elmentem az orvoshoz, az mondta, hogy szerintem még van hátra azért, mert azt mondta, hogy ez egy, azt mondja, tagadhatatlan, hogy ezt nem szeretik a bőrgyógyászok, és azt mondta, ezt kivágjuk, de azt mondta, nem azért, mert az, hanem hogy ne legyen az. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen preventív jelleggel, és amikor októberben, ha már minden egyéb dolgomat le tudtam, kivágatom. De nem tudom elfelejteni azt, hogy amíg ebben a bizonytalanságban voltam, más perspektívával gondoltam előre, meg éltem a napokat. Mert mi van, hogyha kevés van hátra, és ott vannak a gyerekeim, meg egyáltalán. Értitek, hogy mire gondolok? De nekem ez egy konkrét összefüggés volt, meg hát a saját hipohondriára való hajlamosságom, mert megalapozott volt a hipohondrián, tehát ezt hozzáteszem. És én egyébként alapos vagyok, tehát én utána olvasok, nem úgy a levegőben vagyok hipohondér, tehát körüljárom. Az orvos mondta, hogy gyenge voltam, én csak háromszor kérdeztem meg, hogy ez biztos nem az-e. Kettővel előttem valaki hétszer kérdezte meg ott a rendelésen valamire a bőrgyógyásznál. De azért, ha belegondoltok, nekem volt egy konkrét gyanúm, és ezzel összefüggésben merült fel egy ilyen jövőkép. Na de egy autóval esetet nem látsz előre, ott nincs gyanú, és ugyanúgy bekövetkezhet. És egyikünk se tudja, hogy mi éri. Egyébként vannak félelmetesen gyorsan lezajló betegségek. Igen, ez volt a másik, ami megrázott a közelmúltban. Nem tudom, Kolev Csabát ismertétek-e, vagy ismertek-e, ő meghalt nemrég, azt tudjátok. Úgyhogy egy műtét közben kapott egy fertőzést, és már nem ébresztették fel belőle. Nálam fiatalabb volt a Csaba. Valaha polgári szolgálatos voltam, nem ismertük egymást, tudom, hogy nem. És ennyi egy élet. Akkor Csizmadias Sándor testvérő szokott itt szolgálni, azt hittem azóta nem voltam, ő is elhunyt nagyon gyorsan. Tényleg volt egy alapbetegsége, de tényleg megrendítő. A Csabát mondják nekem Tatára, amikor ott vagyok. De mondom, hát ne vicceljetek, hát most volt nálunk egy év, ott beszélgettünk meg. Hát mondták, hogy igen, de ez egy ilyen volt, és teljesen értél. Megérkezik Juhász Ernőtestő, és mondja, hogy hát igen, és hogy a, hát, hogy a Csizmadias Sándor. És mondom, milyen Csizmadias Sándor, ugye, mert hát itt el sem tudtam, kire gondoljak. És akkor mondja, hogy aki itt is járt, tudjátok, egy aranyos testvérünk, ige szolgálatokra járt a körzetbe is. Hát mondom, de ha, hogy? És akkor utána pont mentem a temetésre, nem tudtam átmenni a technikaiból, de másnap mentem pont Balatonfüredre, ahol a gyerekei ott voltak, oda valósi volt. Pillanatok alatt elragadják. Betegség, baleset, bármi az embereket. És amikor erről beszélünk a Lelén a lelkész táborba, akkor mondják nekem a tiszás kollégák, meg Hegyes Horváth Géza testvér, hogy ott sorra sorolt, hogy kik azok, akik semmi perc alatt rákban elmentek, vagy most küzdenek. És én azt mondom, tessék, nem riogatni akarok, de mi egy olyan komfortérzéssel élünk, hogy az egy természetes dolog, hogy itt végigéljük az életet, és utána megkapjuk az örök életet. Könnyen lehet, hogy az Isten kegyelméből így lesz. De ezt, most hagyj használjak egy világi szót, nézzeteken meg ezeket, ezt frankóra venni, értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy ez kézténynek venni, hogy az Isten erre köteles, vigyáznunk kell ezzel. Nem haragoztak itt, elfrangoztam picit, nem akartam ennyire, csak hogy azt akartam ezzel alátámasztani ide, és írtam magának, hogy a csak a mai nap a miénk. A világ ünnepel, vagy nyomorog, ugye ez a két dolog van jelen a világban, mi meg tudjuk, hogy mihez képest éljünk. Szokták mondani az emberek, hogy egyszer élünk, ismeritek, hogy ezt úgy értik, hogy akkor ki kell használni, ki kell tombolni. Mi meg azt mondjuk, hogy milyen igaz. Egyszer élünk, nagyon oda kell figyelni, hogy mivel töltjük, és hogy mit teszünk annak érdekében, hogy. Még az idő is engedi, és egy pár gyakorlati dolgot hadd mondjak nektek, ami személyes olvasási tapasztalatom a közelmúltból, és összefügg ezzel a témakörrel is, amiről most beszélek. Ugye Ironka, jól tetted fel az órát, tehát hogy jó, köszönöm. Bocsánat, de rátállított, és akkor néztük, hogy nem mindegy, hogy hogy áll az óra, mert nincs a 12-es kijelölő. A 9. kötetet olvasgatom mostanában, nem tudom, megvan-e nektek. Ha nincs meg, nem tudom, azt mondom, mennyire tudjátok, hogy van egy olyan alkalmazás, akiknek telefonja van androidos, hogy hát ilyen picire tudom mutatni, egy White arc van rajta, Ellen White, egy magyar Ellen White könyvtár. Benne van az öt nagymű, tehát Pátriárkától Nagy küzdelemig, Nagy orvos lábnyomán, Evangélium szolgái, Utolsó napok eseményei, Előtted az élet, Jézus az vezető út, Krisztus példázatai, Tapasztalatok, látomások, gondolatok a hegyi beszédről és a kilenc bizonyságtétel. Tehát sok, sok. Érdemes letölteni.
Van jobb.
Van jobb? Jó, köszi, akkor majd segíts már azzal is, én most itt tartok. Énekeskönyvvel jártam ilyen múlt, hogy lepusztult a telefonom, újra telepítettem, és akkor jöttem, hogy van énekeskönyvből is újabb, egy másik, és praktikusan jobb. Nem tudom, ismeritek, ott pedig egy adventista logó van a háttérbe, és azt lehet csúsztatni. Na mindegy, azért mondtam, hogy ha valakinek nincs meg, mert előfordulhat, ez egy régebbi kiadás, mobilon meg tudjátok szerezni a 9. kötetet, és azt olvastam most a nyáron is, és nagyon hasznos dolgokat találtam, és nagyon idevág. Ugye azt kérdeztem tőletek, hogy min látszik az, hogy szorongat-e bennünket a Krisztus szeretetet? Mit teszünk másokért? Ez egy örök kérdés, hogy de mi hogy tudnánk tenni? Az első dolog, amit megfigyeltem, állandóan a lelkünkre helyezi a felelősséget egyébként. Az első dolog, amit megfigyeltem, tudjátok, hogy mit mond mindig? Szomszéd és ismerős. Szomszéd és ismerős. Van egy énekünk, azt is választhattuk volna, most már mindegy. Igen, nem kell menned messzi útra pogán földnek népéhez. Elég, hogyha a szomszédra ismerősre tekintesz. Ellen White azt írja, hogy a legkézenfekvőbb dolog a meglévő emberi kapcsolataink. Nem tudom, mit szóltok hozzá a mai világban, nagyon nehéz emberi kapcsolatokat építeni, mert egyszerűen úgy alakult át a világ, úgy van berendezve, hogy nehéz újakat kiépíteni. Annál inkább fel kell értékelődni a szemünkben a meglévőknek. Hadd tegyem hozzá, hogy ha sikerül valakit az igazsághoz így módon elvezetni, neki is lesznek ismerősi, akiket mi nem ismerünk, tehát akkor ez így terjed tovább, hatványozódik. Ez egy nagyon is működőképes forma, nem csak az ilyen frontális előadások. Most volt Belgrádban az Európai Lelkész Értekezletünk múlt héten, és ott volt több ige hirdetés, ami nagyon áldásos volt szerintem, az egyik az elveszett drachmáról szólt. És azt mondta a lelkész folyton, a brit unió elnöke nagyon-nagyon jó előadást tartott, vagy ige hirdetést, egy esti áhítatot, azt mondta, hogy három példázat van, a juh, a drachma és a tékozó fiú, és azt mondja, hogy a drachmáról prédikálunk a legritkábban. És ebben igaza van. És mondta, hogy igen, hogy ez a házon belül elveszettet illusztrálja. És azt mondja, hogy házon belül, ez lehet családi szinten, vagy gyülekezeti szinten belül, miközben adott esetben keressük a növekedés lehetőségét kifelé, lehet, hogy a már itt megjártakat, akik már jártak itt, azokat is kéne keresünk. Nagyon-nagyon érdekes és áldásos volt, amit mondott. Tény az, hogy a figyelmünket a szomszéd és az ismerős felé kell fordítani. És itt van az örök kérdés, de hát mit lehet tenni ezen belül? Tudjátok, mondtam nektek, hogy lelkészként engem mindig úgy nyomasztjuk, hogy írja Ellen White, hogy tanítsuk meg a gyülekezetet dolgozni. De jó, de hát engem sem tanított senki, hogy tanítsam meg. És akkor nagyon becsülöm, amikor ilyet találok, úgy megörültem, azt mondja, konkrét tanácsot, tehát azt mondja, hogy adjunk az embereknek könyvet. Tudom, hogy más korban élünk, tehát ma az emberek nem olvasnak. Ha akarják ezek, hogy Belgrádban könyvesbolt után, nem tudom, a szerbek mit csinálnak, de ott olvasnak ezek szerint, mert itt vannak a könyvesboltok. De azt mondja, és meg kell próbálnunk, hogy könyvet adunk. Mit gondoltok, vastagat adjunk, vagy végnyat? Hát aki vastagat ad, az csak többet ad, mint aki végnyat ad, nem? Azt írja Ellen White, hogy véknyat. Miért véknyat? Hát több az esély, hogy elolvasson a vastagot. Hát ti hogy vagytok vele? Mindenki magából induljon ki. Tehát megint az van, hogy ne egy nagy könyvet adjunk valakinek a kezében, mert vagy belekezd, vagy nem. Adjunk egy véknyat. Aztán azt mondja, hogy utána kérdezzük meg, hogy hogy tetszett neki, vagy mi tetszett belőle neki. Akkor jegyzem meg, hogy ez jó, hogyha mi is elolvassuk azt a könyvet, hogy legyen miről beszélni vele. Nekem az azért tetszett, mert örültem, hogy végre valami egészen konkrét és gyakorlatias. És akkor még nem mi szónokoltunk, mi csak egy eszköz voltunk, aki átadta az üzenetet írott formában. Itt jön az persze, hogy ha elég jó a repertoár a könyvekből, meg nekünk a jártasság, akkor egy idő után tudjuk, hogy mit adjunk következőnek. Tehát látjuk, hogy az ember mire fogékony, tehát hogy észre nem egy protokoll szerint tesszük. A másik, amit mond, és ezért fontos a szomszéd és az ismerős, nem csak a könyv segít, hanem azt mondja, hogy annál beszédesebb bizonyságtétel nincs, mint a rendezett összeszedett egyéni vagy családi élet. És ez így van. És azt nem fogja látni egy vendég egy előadáson, hogy az előadónak milyen a családi élete. De az bármelyik hívő embernek az ismerőse meg a szomszédja valamelyest látja, hogy azoknak milyen az élete. Mit jelent ez? Nem tudom, ismerjétek ezt a szót, ennyire hagyj, térjek már ki, meg lehet tanulni, nem rossz, ez a konzisztens. Az azt jelenti, hogy valami következetes egymással összefüggésben van, és nem ellentmondásban. Magyarul, hogyha én valamiről beszélek, hogy mi a kereszténység erkölcsileg, akkor ne az ellenkezőjét lássa az életem, mert az az inkonzisztencia, akkor hiányzik a konzisztencia. De hogyha azt látja, hogy összhang van a között, amit mondok, és ahogy élek, annak azért van meggyőző ereje, vagy figyelemfelkeltő ereje. Nagyon fontos, hogy mit lát az életemből. Azt látja, hogy az én életemben reménység, nyugalom és békesség honol, egy olyan világban, ahol ez ritkaság. Vagy ugyanazt az egzisztenciális félelmet, szorongást látja viszont, amit a világ fiaiban is lát. Vagy esetleg háborgást a közállapotok miatt, hogy értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy egy hívő embernek az üzenetet az egész élete adja át, ami sokkal több annál, amit egy ige hirdetéssel, vagy akár többen is el lehet érni. És még egy konkrét példa, mert lassan jár az időnk, de én is ennyit terveztem, tehát nem beszéltünk vele semmit. A 26. szakasz, ilyen kis alfejezet a 9. kötetben, az egész szövegkörnyezet erről beszél különben, de volt egy nagyon szívenütő mondat, hagyosszam meg veletek, én sem tartok itt, de nagyon-nagyon erős a mondat. Pillanat csak, bezártam az előbb, amikor mutattam nektek az alkalmazást, és meg kell keressem. 26-osban van pedig, igen, és egy nagy H-betűvel kezdődik, igen. Olvasok egy mondatot aztán, de most tényleg akkor erősen rögzítsétek magatokat. Helyezzünk az Úr kincstárába mindent, ami nélkül meglennénk. Tudom, mit szóltok hozzá, ez nekem erős. Tehát azt mondja, hogy nem a tized felől közelít, hanem azt mondja, hogy az Isten mindenre igényt tartana az ő műve előbbre. Itt a kincstárt itt nem feltétlenül érti szerintem a területi kincstárat, nem csak az anyagit, ez fontos, leírja egyébként, az egész lényünket szenteljük oda. Azt mondja, hogy ha meg akarjuk őrizni a vagyonunkat, tegyük azokba a kezekbe, amelyeket a szegek átütöttek. Nagyon szépen fogalmaz. Ha el akarjuk veszteni, akkor nyugodtan tartsuk meg magunkat. De az a lényeg, hogy amit én itt értek az egész szövegösszefüggés látva, hogy ez nem azt mondja, hogy még több pénzt adjunk az egyháznak intézményesen. Tehát én most nem ebben a minőségben, a félre ne értsetek. Arra megmondta, hogy mennyit, az a tized. De azt mondja, hogy ne az a megközelítés legyen, hogy a tizedet odaadom, és utána a többi az enyém, hanem azt mondja, hogy amire szükségünk van, és ezt mindenütt ide vájt, hogy a szükségeinket nem kell most, amíg nem kell megkurtítani. De ami fölösleges, azt talán ebbe kéne beruházni. És azt mondja, és én erre bátorítanak titeket, ezt értettem meg, hogy nem az egyházon keresztül lehet csak ezt tenni. Azt mondja, a szegényeken segítsünk. Én, te, személyesen. Keressen meg az alkalmat, a helyet. Támogassok olyan dolgokat, amelyekkel az üzenet terjed. Közvetlenül. Nem a tizedből, az egy külön dolog, hanem a többiből. Ha elolvassátok ezt a szakaszt, ez végig a felelősségünkről szól. A világ nyomoráról, mulandóságáról, és az Isten ránk bízott talentumokat, amelyek része az anyagiak is, de nem minden, és hogy ezzel helyesen kell élnünk. És visszaértem az elejére, ha figyeltek, a Krisztus szerelme szorongat bennünket. Mind látszik. Azért a Pál jó, hogy ezt leírta, de úgy le is jön, nem az egész életútból, hogy hát ott tényleg ez volt. Az lenne jó, hogyha másoknak is lejönne a mi életünkből. Tudnék, akkor mások is megindulnának. Nem mondom, hogy mindenki utánunk jönne, Pál után sem ment mindenki, rengeteg ellensége volt meg gáncsoskodó, de aki a Krisztust kereste, az felismerte Pálban a Krisztus eszközét, és követte. Legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. Olyan jó lenne felnőnünk erre a szintre, és ebben erősíteni egymást, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Egyébként még ezt nem mondtam, ez most tűnszerűen, mert már a készülve, hogy nem engem. Értitek a különbséget? Tehát nem én vagyok így vele, meg vannak ezek a többiek itt, mint bocsánat, Sancho Panza, Don Quixote-nak, ugye, hogy ők is jönnek, meg segítenek, azért Lukács csak leírja, amit csinálunk. Azt mondja, hogy mi, mint munkacsoport, mindjárt ugyanannak a léleknek a késztetése alatt állunk. És egyikünket sem hagy nyugodni. Olyan jó lenne, hogyha mi is egy ilyen munkacsoporttá válnánk ezen a vidéken, az Isten kezében, és mi is elmondhatnánk, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Nem hagy nyugodni. Nem ugyanazok a talentumaink, nem ugyanazok a lehetőségeink, de egyben közös tapasztalatunk van, hogy nem nyughatunk, hanem keressük a módját, hogy a lélek vezetésével előre haladjunk. Akkor Isten áldjon meg ebben mindnyájunkat, benneteket is, engem is. Amen.